Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László
és Gedő Ágnes.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
A hittani kongregáció Placuit Deo kezdetű levele a mai kulturális átalakulások kihívásairól.
Lezárult a C9 tanács ülése a Vatikánban. Kiskorúak védelme, emberi erőforrások, a szentszéki kiadások csökkentése, a püspöki konferenciák jogköre.
Úton a szabadság felé. Martos Balázs atya emlékedése Nagyböjt harmadik vasárnapjára.
A hittanú kongregáció Placuit Deo kezdetű levele a mai kulturális átalakulások kihívásairól. Március 1-én tették közé a Vatikánban a hittanú kongregáció Placuit Deo, úgy tetszett az Istennek kezdetű, 5 oldal terjedelmű levelét, amelyet Luis Ladaria érsek, a hittanú kongregáció prefektusa és Giacomo Morandi érsek titkár írt alá. A levél bevezetője a II. Vatikáni zsinatnak a kinyilatkoztatásról szóló Dei Verbum konstitúciójára utal. Úgy tetszett Istennek a maga jóságában és bölcsességében, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és tudtunkra adja akaratának szent titkát, amely szerint az embereknek Jézus Krisztus a megtestesült ige által a Szentlélekben útjuk nyílik az Atyához, és az isteni természet részesei lesznek. Az Istenről és az ember üdvösségéről így kinyilatkoztatott mélységes igazság Krisztusban ragyog föl, aki az egész kinyilatkoztatás közvetítője és teljessége.
A Krisztusban nyert üdvösségről szóló tanítás állandóan igényli az új elmélyítést. Az Úr Jézusra szegezett tekintettel az egyház anyai szeretettel fordul minden ember felé, hogy hirdesse nekik az Atya szövetségének teljes tervét, ami a Szentlélek által mindent vissza akar vezetni Krisztushoz, az egyetlen főhöz. A levél nyilvánvalóvá akarja tenni, az egyház nagy hagyományát követve, különös tekintettel Ferenc pápa tanítására, a keresztény üdvösség néhány szempontját, melyeket ma nehezen lehet értelmezni a jelenlegi kulturális átalakulások miatt.
A hittani kongregáció dokumentuma 4 lényegi részből áll. Az első a jelenkori kulturális átalakulásoknak a keresztény üdvösség értelmezésére gyakorolt hatását elemzi, a második szempont az ember egyetemes üdvösségre vágyakozását vizsgálja. A harmadik fejezet válaszként Krisztus mutatja be, aki maga a megváltó és az üdvösség. A negyedik rész az egyház, mint Krisztus teste szerepét és küldetését tárgyalja az üdvösség elnyerése szempontjából. A levél záró része a hit átadásának a feladatára tekint az üdvözítőre várakozás közben.
A mai világ egyfelől individualista szemlélettel tekint az önálló emberre, aki megvalósulásában csak saját erőitől függ, és Krisztusban csak nagylelkű cselekedetek erkölcsi példáját látja. Ezzel szemben áll az üdvösség kizárólagos benső értelmezése, mely jól lehet erős egyéni meggyőződéssel, egyesül Istennel, de nem vállalja magára a másik emberrel és a teremtett világgal való kapcsolatban a gyógyítás és megújítás feladatát. Ebben a távlatban így nehézzé válik az ige megtestesülésének az értelme, aki pedig az egész emberi család részévé vált.
A levél Ferenc pápa tanítóhivatali gyakorlatára utal, amelynek visszatérő mai eleme két kortárs eltévejedés, amely valójában régi eretnekségek frissítései. Az egyik a pelagianizmus, amely az ember radikális önállóságát és a megváltásbéli önelégségességét hirdeti. Az üdvösség Isten nélkül, pusztán az emberi erőforrásból elérhető, vallja ez a tanítás. A másik egy új gnosztikus irányzat, amely az üdvösséget csak bensőleg az egyéni szubjektivizmusban akarja megélni. Az üdvösséget olyan tudásnak, ismeretnek tartja, amely az egyént Jézus testén túl emeli egy ismeretlen istenség titkai felé. Ez a régi új nézet meg akarja szabadítani az embert a testtől és az anyagi világtól, amely immár többé nem a teremtő, teremtett világa.
Ezek a nézetek eltorzítják a hitünket Krisztusban, az egyedüli és egyetemes megváltónkban. Hogyan is lehet Krisztus közvetítő, ha az ember elszigeteli magát és önmagát váltja meg? És hogy is jut el hozzánk az üdvösség a közénk megtestesült Krisztussal, ha csak a benső a fontos, mert a test rossz? Ezekre a kérdésekre ad választ a kongregáció levele, leszögezve, hogy megváltásunk a Krisztussal való egyesülésünkből ered, aki megtestesülése, élete, halála és feltámadása által adta nekünk az Atyával való kapcsolat új rendjét.
A mai ember is érzi azt, hogy hitkot hordoz, folytatja a levél, hogy nagyobb a benne lévő vágyakozás, mint annak a betöltése. Sokan ezt az egyetemes boldogság utáni vágyat, a fizikai egészség, egy bizonyos jóléti szint, biztos gazdasági helyzet, vagy egy bizonyos benső békesség reményével kapcsolják össze, vagy akár a szenvedés és a fájdalom megszűnésével. Ezekkel a vágyakozásokkal szemben a Krisztusban való hit elutasít minden önelégségességet és önmegvalósítást. Az üdvösség teljességét semmiféle dolog, tudomány, technika, ismeret, hatalom, befolyás nem adja meg.
Az ember végső hivatása isteni hivatás, szögezi le a kongregáció dokumentuma. A bibliai hit erejében hivatkozik a rossz eredetére, mely nem az anyagi és testi világban rejlik, mint egy börtönben, amitől szabadulni kellene. Ellenkezőleg, a hit hirdeti, hogy a kozmosz, a teremtett világ jó, mert a jó Isten jónak teremtette, és Jézussal valljuk, hogy a rossz az ember szívéből ered.
A levél közepe Krisztus megváltói művét tárgyalja. Isten előrelátásában egy népet választott ki társul és eszközül, hogy kegyelmi fölszereléssel ellátva küzdjön a bűn ellen és hozzá közeledjen. Ebben a népben született az Atya egyetlen fia, aki jeleivel megalapozta az Isten országát. Az evangélium tanítása szerint az összes nép üdvössége Jézus személyének befogadásában áll. Az üdvösség jó hírének neve és arca van Jézus Krisztus.
Az egyház történelme során számtalan formában és sokféle módon mutatta fel a megtestesült fiú üdvözítő művét, de sohasem választotta el az üdvösség gyógyító, bűntől szabadító művét a megváltás felemelő művétől. Jézus Krisztus egyszerre megvilágosító és kinyilatkoztató, aki alászállt az Atyától az emberiséghez, másfelől pedig ő az új szövetség főpapja, aki az egész emberiség nevében bemutatja az áldozatot, mely a világ megváltására szolgál. A Krisztusban hozott üdvösség bensőséges kapcsolat, de ugyanakkor konkrét személy, valóságos testtel, valóságos emberi kapcsolatokkal, szavakkal és tettekkel, gesztusokkal. De ezen túl ő maga lett az utunká, akiben járnunk kell, vagyis ő maga lett bizonyos módon az embersége szerint minden kegyelemnek a kútfője.
A dokumentum negyedik fejezete az egyház Istentől rendelt szerepét tekinti, amely Krisztus testeként az üdvösség közvetítője. A Krisztus szerezte üdvösség a megtestesült Isten fiával kapcsolatot tartó emberek közösségében, mint látható közösségben rejlik, benne érinthetjük meg Krisztus testét, mert ahogy a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdeti dogmatikus konstitúciója tanítja, az egyház az üdvösség egyetemes szentsége. Az üdvösség elnyerése az egyház kapuján való belépés jelent a keresztség révén, és táplálék lesz az a többi szentség által. A hét szentség által él és gyarapodik az egyház.
Lezárult a C9 tanács ülése a Vatikánban. Kiskorúak védelme, emberi erőforrások, a szentszéki kiadások csökkentése és a püspöki konferenciák jogköre voltak a témák. Háromnapos tanácskozás után szerdán zárult le a C9-nek nevezett bíborosi tanács 23. ülése a Vatikánban a pápa részvételével. a Szentszék sajtótermek közleményt adott ki a bíborosok munkájáról.
A
megvitatott témák között nagy teret szenteltek a püspöki konferenciák teológiai alkotmányának, az Evangélii Gaudium kezdeti buzdítás 32. paragrafusából kiindulva. A pápai dokumentum megállapítja, hogy nem dolgozta ki elegendő mértékben egy olyan alkotmányt a püspöki konferenciáknak, amely konkrét jogkörök aranyaként értelmezni azokat, beleértve ebbe egy bizonyos hiteles tanításbeli tekintét is. A túlzott centralizáció ahelyett, hogy segíteni, csak bonyolítja az egyház életét és missziós dinamikáját. Ilyen módon II. János Pál pápa Apostolos Suost kezdeti motu propriójának újraolvasásáról van szó a püspöki konferenciák teológiai és jogi természetével kapcsolatosan. A cél a decentralizálás, amelyről gyakran beszél Ferenc pápa, aki természetesen továbbra is az egyház egységének őrzője marad, magyarázták a bíborosok.
A következő témakör a Szentszék emberi erőforrásaira és a költségtakarékosságra vonatkozott. A bíborosok meghallgatták Jan Romeo Pavlovski érsek beszámolóját az államtitkárság harmadik szekciójának az alakulásáról, amelyet nemrég hozott létre a pápa a diplomaták kiválasztására és képzésére, s amelynek a lengyel főpásztora vezetője.
La questione dei risorse umane è venuto con il cardinal Marx.
Reinhard Marx bíboros a humán erőforrás témájáról beszélt, bemutatva a gazdasági tanács munkáját, amelyek egy irányító ellenőrző testület létrehozásán dolgozik a humán erőforrás kezelésére. Marx bíboros pozitív fejleményekről számolt be a mérlegek, a költségtakarékosság és a szentszéki deficit csökkentése terén. A gazdasági tanács ezzel kapcsolatban takarékossági útmutatót fog szerkeszteni a szentszéki intézményeknek.
A bíborosok megvitatták a hittani kongregáció illetékességi körébe tartozó különböző eshetőségeket, amelyek célja a kiskorúak elleni visszaélések ügymenetének felgyorsítása. Ezen a téren még nem született döntés, viszont egyértelmű a határozott akarat, mondta Greg Burke, szentszéki szóvivő. Mindenki érdeke, elsősorban persze az áldozatoké, hogy az eljárásokon gyorsítsunk, ennek módját tanulmányozzák most a bíborosok. Peter Turkson bíboros beszámolt az általa vezetett átfogó emberi fejlődés dikasztérium munkájáról. A főpásztorok beszéltek még a keleti egyházak kongregáció, illetve a népek evangelizálása kongregáció ügyeiről. A C9 bíborosi tanács legközelebb április 23-ától 25-éig ülésezik majd a Vatikánban.
Úton a szabadság felé. Martos Balázs atya elmélkedését hallják Nagyböjt harmadik vasárnapjára.
Nagyböjt harmadik vasárnapján a 10 parancsolat szövegét olvassuk. A hittanórákon rövid, mai nyelvezettel kifejezett formáját tanultuk. Most rácsodálkozhatunk valamivel részletesebben. Mit kér Isten az ő népétől? Hogyan igazgatja útjukat az ígéret földje felé? A 10 parancsolatot kétszer olvassuk a Bibliában. A kivonulás könyvében ezt a változatot halljuk most is, és a 2. törvénykönyvben. Az első alkalom a szövetségkötéshez kapcsolódik, a sínai hegyi kinyilatkoztatáshoz, vagyis tulajdonképpen a kivonulás és pusztai vándorlás szívéhez, legfontosabb eseményéhez. Isten kihozta a népét Egyiptomból, hogy a nép a pusztában áldozatot mutathasson be neki, s ez itt a sínai hegynél történik meg. Isten hozta ki a népet, ő szabadította ki Egyiptomból. A nép ezért, mint egy az övé, megszerezte magának. A szövetség ezt a tapasztalatot magyarázza, és át is örökíti. Az egyszer átélt csoda, immár kapcsolat, összetartozás, amelynek Isten a kezdeményezője, első és leginkább aktív cselekvője. A pusztán átvezető út további célja az ígéret földje. A 10 parancsolat akkor hangzik el újra, immár másodszor, amikor Mózes Moáb földjén az ígéret földjére való belépés előtt emlékezteti a népet Isten nagy tetteire, illetve felkészíti őket arra, hogyan is éljenek ott. Ha innen nézzük, a 10 parancsolat nem csak válasz Isten tetteire, nem csak a szövetségben vállalt kötelesség a nép részéről, hanem mintegy a szabadság és folytonos megszabadulás útjának irányjelzője is. Az Egyiptomból megszabadult népet a 10 szó, 10 parancsolat útjelzői vezetik át a pusztán, minden bolyongása és minden ráleselkedő veszedelem ellenére. De valójában ugyanezen útjelzők segítik majd akkor is, ha letelepedik, ha immár nem a pusztaságban, hanem a megígért földön, otthon lesz, ha Istennél lesz, békében él. A 10 parancsolat szövege többször is utal arra, hogy ilyen átfogó irányjelző szerepe van. A szabadulástól a békés, belső szabadságban élt életig vezet. Alapja és első lényeges szerepe, hogy Isten egyetlenségét, jelenlétét és kizárólagos tiszteletét kimondja. A nép sorsát nem véletlenek összjátéka irányítja, hanem maga Isten, aki kapcsolatot kínál. A képek készítésének és tiszteletének tilalma, Isten nevének hiába vétele, vagyis a hamis esküvés tilalma, ugyanígy a báványimádás, az élő és igaz, szabadító Istentől való elfordulás tiltása. Isten féltékeny Isten, vagyis szenvedélyes szeretettel szeret, egész önmagát adja és egész választ is vár. Valójában az élő és igaz Isten jelenlétére emlékeztet a szombat megtartása is, arra, hogy van egy minden emberit megelőző és meghaladó tevékenység, a Teremtő Istené, aki eget és földet és tengert alkotott, és mindent, ami bennük van. A kézzel faragott, meg a fantáziát uraló bálványok után ez a harmadik, az emberi munka és erőfeszítés felmagasztalásától óv. Időt, teret, belső figyelmet enged és áldoz Istennek. A szabadság felé vezető úton a 10 parancsolat további eligazítása a nemzedékek éltető kapcsolatát, illetve az emberi munka és az igazság értékét tanúsítja. Aki tiszteli szüleit, saját életének forrását tiszteli, és aki nem kívánja el a másét, az jobban megbecsüli, amilyen neki van. Ez is a szabadulás fontos irányjelzője. Ha belső vágyainkat az rendezi, amit Isten ígér, amit a valóság, az élet tényleg ránk bízott. A mai evangéliumban Jézus megtisztítja a templomot, majd prófétai szavakkal halálára és feltámadására, saját testének lerombolt és újra felépített templomára utal. Isten kapcsolatunk egyfajta szentély. Ugye még nem felejtettük el az utat, amely hozzá vezet. Ugye hagyjuk, hogy Jézus a bensőnkben is felrúgjon néhány megrögzött szokást. Ugye még megdöbbent, hogy életre és szabadságra való vágyunkat a legbensőnkben velünk éli az, aki valaha kihozott Egyiptomból.
Úton a szabadság felé. Martos Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt harmadik vasárnapjára. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat Ferenc pápa Twitter üzenetével zárjuk. Az isteni gondviselés minden évben felkínálja nekünk Nagybőjtöt. A lehetőséget, hogy visszatérjünk az Úrhoz teljes szívünkkel és egész életünkkel.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Híreinkért keressék honlapunkat, melynek címe hu.radiovaticana.va, illetve kövessék a Vatikáni Rádió magyar adását a Facebookon is. Megköszönve figyelmüket, búcsúzunk Önöktől.
Vétesajai Lászlót
és Gedő Ágnest hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző, vallomások Isten szaváról.